Elég nehéz meghatározni a sokféle segítő szakma között, hogy melyik az az a rész, ami a kimondottan a lelki gondozói, és ezért sokszor inkább a nem oldaláról közelítjük meg. Hogyha pozitívan akarom megfogalmazni, akkor gyakorlatilag bármi, ami lényegesen érinti a szívünket. Tehát bármi, ami kérdésed van önmagadról, fiatalként, vagy felnőttként, vagy akár idősként, a kapcsolatról, az életről, a hitedről, az Istennel való kapcsolatról. Hogyha vágysz arról, hogy beszélhess valakivel, arról, ami téged feszít. Tehát mondjuk nem az, hogy most éppen nincs akivel két szót váltsak, ha bár ez is egy téma lehet, hogy miért nem találok embereket, akivel tudjak beszélgetni. Miért vagyok bezárkozva, miért nem találom a kapcsolatokat másokkal. Miért nem lépek olyan irányba, amiben megkapnám ezeket a kapcsolatokat. Mert mindig van lehetőség valamennyire lépni, valamilyen módon. Tehát nagyon sok téma van az életünkben, ami egy elakadást okoz, amiben megfeneklünk, amiben probléma van, és sokszor ezek a problémák nem éppen annyira mélyek, hogy ezzel, mit tudom, pszichiáterhez kelljen menni, vagy föltétlenül pszichoterápiára lenne szükség. De arra, hogy beszéljünk a dolgokról, tisztában lássunk, nyilván, hogy egy csomó pszichológiai ismeret így is benne van a pakliban, de minden összetörtség. Tehát bármiről beszélhetünk, ami valakit foglalkoztat, ami a lényeg mélyét foglalkoztatja, tehát nem a felszín, nem egy csevegés ez. És nem is csak egy ilyen baráti beszélgetés. Alapvetően fel lehetne sorolni, hogy miben különbözik egy baráti beszélgetés. A baráti beszélgetésben egy személyes kapcsolatban vagyok azzal, akiben beszélek, és az többnyire a pártomat fogja abban, ami van. Míg egy lelki gondozó ugyanezt kívülről tudja látni, és úgy tud tükröt tartani, vagy újrafogalmazni azt, ami az illetőben van, hogy tisztában lássa a valóságot. Mert lehet, hogyha, mit tudom én, egy banális példát mondok nőként, ugye, hogy hát valami probléma van a családban, s hogy hajlamosak vagyunk, azt mondja, igen, mert a férjem ezt csinálja, vagy nem tudom mi, és akkor összeülök a barátnőmmel, és akkor ketten kiosztjuk a férjeinket, hogy mit csinálnak, vagy nem a férjeink. Lehet, hát ez nem egy lelki gondozó beszélgetés, lehet az, de nem az. Vagy egy kívülállónak a szava másként is esik, a szakmai tudáson túl, ami nyilvánvalóan, hogy egészen más, amikor csak úgy ketten beszélgetünk abban. És segíthet arra, hogy mélyebbre menjünk, hogy megnézzük a dolgok mögött a problémákat, mert a felszín sokszor egészen más mutat, mint ami a mélyben van. Na, szóval nagyon sokféle téma jöhet.
Hogy a lelki gondozó az tulajdonképpen pártatlan tud lenni, és egy reálisabb képet tud nekünk mutatni arról, hogy mi is történik az életünkben, hogy mi az, amire a lelkünknek most ebben a pillanatban éppen szüksége lehet.
Vagy egy olyan szempont jöhet be, ami egy új fényben mutatja meg azt, amiben éppen vagyok. Vagy egy olyan felismeréshez segít hozzá, hogy én nem is gondoltam, hogy ez és ez összefügg az életemben. Hogy az, ahogy én most éppen ebben az élethelyzetben egy betegség kapcsán viselkedek, az mennyire függ azzal össze, hogy én mennyire érzem biztonságban magam az életben, milyen volt akár a szüleimmel való kapcsolat, milyen a saját magammal kapcsolat, milyen a hitem, milyen az Isten képem. Na, hát mindenféle téma van.
Én egyébként sokszor voltam olyan helyzetben, hogy barátaim kértek segítséget, de úgy éreztem, hogy én már kevés vagyok ehhez. Tehát meghallgatom, amit látok, azt valahogy megpróbálom elmondani, de hogy valahogy abból a gödörből nem tudom kiszedni. És akkor jön el a pillanat, amikor azt mondom, hogy lehet, hogy segítséget kellene kérni. De nem vagyunk ehhez szokva. Azt gondolják, hogy gyengeséget jelent, hogy a társadalomban ez valamiféle, nem tudom, betegség ilyen szempontból, hogy nem merjük vállalni a problémát.
És hogy akár bántó is lehet ez a mondat a problémáját megosztó felé, hogy ha azt mondod neki, hogy segítségre lenne szükséged, és hogy miért nem fordulsz egy lelki gondozóhoz, ezen még akár meg is bántódhat.
Tehát társadalmilag sokkal elfogadottabb az, hogyha egy testi betegségem van. Itt fáj, ott fáj, gyomron fáj, háton fáj, de hát ezek elfogadottak, hogyha én meg vagyok jól hűlve, akkor van okom, hogy otthon maradjak egy pár napig. De hogyha lelkileg vagyok kikészülve, ha otthon egy olyan problémával küzdöm, akár egy haláleset után olyan állapotba kerülök, hogy nem tudom lelkileg hordozni, az valahogy, mintha nem volna társadalmilag elfogadott, hogy a léleknek ugyanúgy gyógyszerre és orvosra volna szüksége, mint a testnek. Sőt, bizonyos értelemben még inkább, mert annyira összefügg a lélek a testtel, egyiket se akarom túl hangsúlyozni, hogy melyik másik javára vagy kárára, de hogy összefüggnek annyira, hogy fel kell válnunk. Nagyon sokszor azt érzem, hogy úgy érzik az emberek, hogy szégyen. Most már lassan kezd engedni, hogy pszichológushoz menni szégyen. Enged. Nem mondjuk azt, hogy ez most egy elfogadott dolog, de enged ebből. De igen, ez a társadalmi mentalitás volt. Az idősebb korosztálynak meg különösen problémás volt, mert a kommunista időben a pszichológus az egy megbélyegző valami volt, tehát egy tiltott valami volt, hát kikerült a pszichiátriára, akiket el kellett tüntetni, akik nagyon súlyos betegek voltak. És ez még átalakul, ugye 30 év után is még alakulóban van az, hogy a lelkünkkel másként kell foglalkozunk, meg hogy áttörni ezt a gátat, hogy beszéljek arról, ami bennem van. Hát ez sokszor nagyon nehéz és ijesztő. Megijedünk, hogy mi van ott bent.
Én azt is hallottam, hogy megmondja, hogy hülye vagyok, ez milyen kis probléma, nehogy már ezért kérjek segítséget, de van, ami számunkra hatalmas probléma, nem tudunk átlépni rajta, és pontosan ezért kell a külső megerősítés, gondolom.
Hát igen, egyrészt külső megerősítés, másrészt tényleg egy nagy bátorság kell felvállalni azt, hogy tényleg gond van, mert ez még mindig van egy szégyen komponens a segítségkérésnek. Tehát ez még a társadalmi elfogadottságban még sokat kell haladjon.
De jó hír, hogy tudunk beszélni egy olyan kezdeményezésről, amikor telefonon keresztül tudunk segítséget kérni, és lehet, hogy be sem kell mutatkozni, úgyis komolyan fognak bennünket venni.
Igen, tehát a személyes lelkigondozói beszélgetésen kívül egy másik válfaj, amely tulajdonképpen bizonyos előnyöket is adhat a telefonos lelkisegély szolgálat, amelyik nem feltétlenül csak krízis intervenció, tehát, hogy amikor nagyon-nagyon nagy baj van, nyilván akkor mindenképpen érdemes hívni, de hogyha nincsen nagyon-nagyon nagy baj, akkor is érdemes hívni, egyszerűen csak amikor úgy érzem, hogy már az a probléma, amivel küzdök, az már túl erős ahhoz, hogy egyedül legyen. Hogy a magányosság annyira erős, hogy ez már feszít, hogy már nem tudom feloldani magamról. És ebben a telefonszolgálatnak az az előnye, hogy nem kell bemutatkozni, nem kell szemtől szembe állni valakinek, és azt mondani, hogy én felvállalom, hogy gondom van, hanem beszélhetek úgy, hogy meghallgatásra találok, tovább tudok lépni, egy szempontot kapok abban, és ebben teljes biztonságban lehet, hogy különben a lelkigondozói beszélgetésben is, tehát szakmailag,
titoktartás
alatt van, ami ott elhangzik, az ott benn marad, semmilyen körülmények között, és ugyanígy a telefonosnak a kiegészítéseként van chat formában is, és e-mail formában is lehet segítséget kérni. A fiatalok lehet, hogy néha ezt nem is találják nehéznek, hogy csak úgy csetelve.
Milyen elérhetőségeken lehet egyébként telefonálni, e-mailt írni, a csetet elérni, hogyha valaki bajban van is, és mondjuk igénybe venni ezeket a lehetőségeket?
Tehát az, amiről én most egy kicsit többet tudok és részletesebben beszélni, hogy van egy ilyen, hogy Erdélyi Telefonos és Internetes Lelkisegész Szolgálat, aminek van egy Facebook oldala is, hogy Hallgatlak. Itt van egy mobilszám, amelyik ingyenesen hívható, 0754 800 808, és ez a hívószám április 1-től már 8 és 24 óra között hétköznap hívható. 1-től reggel 8-tól egészen este 12-ig hívható. Itt 38 kiképzett önkéntes van, az, aki fogadja a hívásokat, váltakozva, és mindenki fel van készülve arra, hogy hogyan kommunikáljon ebben a helyzetben.
Hallgatlak, tehát ez maradjon meg a közösségi oldalon elérhető így szolgálat, ilyen formában, illetve ott elérhetőségeket is találnak. Hogyha valaki nincs jelen a közösségi oldalon, akkor bátran írjon nekünk a 0740 27 41 65-ös SMS számra, jól ismert elérhetőségeinken kérhetnek információkat ezzel kapcsolatosan.
Igen, vagy e-mail címen hallgatlak.lelkisegély@gmail.com szám is.
Veszteségeink és a gyógyulás útja címmel most hétvégén is egy olyan lehetőség nyílik meg, ahol Bakó Mária segítségével, hát olyan fájdalmakkal, veszteségekkel nézhetünk szembe, amit lehet, hogy évek óta cipelünk, amit nem sikerült levetkőzni, amire valahogy nem sikerült gyógyírt találni, de itt van akkor most a gyógyulás útja, vagy el lehet indulni most hétvégén. Ezen mit is jelent pontosan ez a találkozó, ez a program?
Hát akkor, amikor ezt a témát választottam ehhez a programhoz, két dolog volt. Egy, hogy most a Covid miatt nagyon sok program kiesett, ami segítségére lehetett volna az embereknek, és akkor úgy gondoltam, hogy ez a téma talán a legaktuálisabb ahhoz, hogy kezdjünk és beszéljünk róla. Sokszor nem is tudatosul bennünk, hogy milyen veszteségek érnek. Nyilván, hogy vannak ezek a nagyon erős veszteségek, amikor egy szerettünket elveszítjük, vagy egy baleset történik, vagy egy nagyon hirtelen betegség, vagy egészségromlás. De vannak olyan veszteségek, amik ugyanígy nagyon mély nyomot hagynak az életünkbe. Egy jó kapcsolat megromlása, vagy egy válás, vagy egy megfogant életnek az elvesztése. De ugyanígy veszteség az, hogyha a munkahelyen valahogy olyan helyzet alakult ki, hogy onnan el kell jöjjünk, vagy akár elbocsátanak. De tulajdonképpen akár még egy új munkahely is veszteség lehet, mert a régi munkahelynek a környezetét, annak az előnyeit, azt is valamilyen módon elveszítjük. Mindig valamikor döntünk valamit, akkor valamit el is veszítünk. Akár egy párválasztás is bizonyos értelme veszteség, mert ugye, hogyha ezt a nőt választom feleségül, akkor lemondok a többi nem tudom hány millió nőről. És ennek is van egy feszültsége. Vagy a szülő, amikor elmegy otthonról, vagy egyetemre elmegy a gyerek, vagy a szülők, amikor úgymond egyedül maradnak, és a gyermekük már elment otthonról. Vagy akár egy olyan új helyzet, hogy el kell költözni valahova. Tehát nagyon sokféle területen találkozunk azzal, hogy valamit el kell engedjünk, ami látszólag néha nem is olyan nehéz. Egy beteg szülő, egy idős gondozói szolgálatba kerülés, vagy hogy a helyzetbe kerül egy felnőtt, hogy ott van, hogy az unokákról kéne gondoskodni, de ott az idős szülő, aki beteg, közben a munkában is helyt kéne állni. Tehát nagyon-nagyon sok terület van, ahol ennek a terhét próbáljuk vinni, felszínen maradni, de egyszer-egyszer észrevesszük, hogy hoppá, itt valami nem működik. És akkor ezért gondoltam, hogy a veszteség legyen a téma, mert az, ahogy beszélünk róla, tudatosítjuk, beszélünk arról, hogy milyen típusú veszteségek vannak, ennek a folyamatnak milyen lépései, milyen fázisai vannak, akkor már kevésbé ijesztő, illetve elindulhatunk a gyógyulás útján.
Maga felismerés is már egy jó út tud lenni.
Ezt pont erre akartam rákérdezni, hogy vannak-e árulkodó jelek, hogy nekem most lelki gondozásra van szükségem, mert nagyon sokszor ebben a tanult vakságban élünk, hogy nincs semmi probléma, hát persze mindenkivel megesik, és nem vesszük észre, hogy milyen jelek utalnak arra, hogy nem tudunk átlendülni bizonyos problémákon.
Hát ilyen jelek lehetnek azok, hogy egyszer-egyszer észreveszünk magunkon, hogy olyan módon reagálunk, hogy még nekünk is furcsa, hogy miért így reagálunk. Vagy olyan agresszívan, vagy olyan kiborulva, vagy tehát, hogy nem talál a helyzethez az, ami a reakciónk, és ezt lehet, hogy mi magunk sem veszük észre, hanem a környezetünk jelez vissza, hogy most mi történt. Például a gyerekek elengedése kapcsán önkéntelenül a szülők túlzottan elkezdenek a fiatalok felé közeledni, vagy visszavonni. Ezek olyan jelek, amik önkéntelenül mennek, és észre sem vesszük akár felnőttként, hogy itt az elengedési folyamat, hogy a fiatalt útjára engedem, hol keveredik azzal, hogy én a belső problémáimmal nem tudok megküzdeni ebben a folyamatban. Vagy a kamasszal való konfrontálódásban. Azt mondjuk, hogy hát igen, mert a kamaszok ilyenek vagy olyanok. De abban, ahogy én viszonyulok a kamaszban, én is benne vagyok. Én a felnőtt, aki már voltam kamasz, és aki már bölcsebb kéne legyek, ahhoz, hogy tudjam, hogy beszéljek vele, az ő feszültségeit, hogy éljem át. Tehát nagyon sok olyan jel van, amit akarunk úgy, azt mondjuk, oh, hát persze ez van, vagy egy gyászban, vagy egy haragban, benne lehet rakadni évekig. Tehát, hogy még 5 év már vége, már rég elváltam, de még mindig feje tetején áll az életem. Vagy egy kapcsolat megromlása után, még 5 év múlva is, ha szembe megyek az utcában, nem vagyok képes köszönni a másikra, nem, hogy még 2 szót váltsak is vele.
És úgy érzem, hogy ennek van létjogosultsága, ugye? Közben pedig igen. Engem is mérgez.
Hát ez a legnagyobb probléma, hogy minden veszteség, ami úgy valahogy nem kerül a helyére, nem gyógyul be, hogy átalakuljon, és az életem része van, aztán utána ott bent dolgozik, és a leglehetetlenebb, legrosszabb helyzetekbe ugrik ki.
Fontos egyébként, hogy valaki akarjon részt venni egy ilyenfajta beszélgetésen, mert nem lehet mondjuk a gyereknek a szülőt megajándékozni, hogy nézd csak meglepetés, menj és foglalkozz magaddal.
Akarsz-e meggyógyulni? Ugye ez a legelső kérdés, amit általában érdemes az ember akár magának is, hogy feltegyen. Milyen lehetőségei vannak annak, aki szeretne gyógyulni? például e keretén, program keretében?
Tehát a program keretén egyrészt azzal, hogy beszélünk arról, ami bennünk van. Sokszor ez nagyon fontos, hogy meg tudjuk fogalmazni azt, ami bennünk van. Hogy szembesüljünk azzal, hogy tényleg harag van bennem, tényleg kétségbeesés van bennem, tényleg össze vagyok törve. Tehát nevén nevezzük azt, ami bennünk van. Ugyanakkor azzal, hogy megismerjük, hogy mik a folyamat természetes lépései, kevésbé válik ijesztővé akkor, amikor találkozunk vele. Én azt szoktam mondani a házaspároknak is, hogyha tudnák előre, hogy milyen normális kríziseken kell átmenjenek, lehet, hogy sokkal könnyebben átmennének, mert tudják, hogy nem csak velük történik meg. Tehát egyrészt beszélünk róla, másrészt ismerjük a folyamatot, segítséget kapunk ebbe a folyamatba, másrészt mindig ott van a Jóisten kegyelme. Tehát, hogy nem mi magunkat kell meggyógyítsuk, hanem valahogy mindig oda mehetünk Istenhez, és elé tárhatjuk a fájdalmunkat, az összetörtségünket, és segítséget kapunk ebben, vigasztalást kapunk ebben, és egymást is támogathatjuk ebben. A másik élettörténete ráébreszthet arra, hogy van erő a továbblépésre, van esély a továbblépésre.